Portfolio Podcast Lab.
A magyar agrárgazdaság elődjei közé tartozik az, hogy sokkal több terméket tud előállítani, mint amennyire nekünk elvileg szükségünk lenne. Ez mit feltételez? Tehát, hogyha mi azt akarjuk, hogy a teljesítmény növekedjen, és mondjuk meg tudjuk azért a belső piacainkat jelentős mértékben őrizni, ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, ahhoz exportálni kell. Tehát, ha az exportpiacokat nem tudjuk fejleszteni, akkor megint csak nincs miről igazából beszélni, mert idő után megreked ez az egész folyamat. Azt is nehéz elképzelni, hogy mi exportálunk, viszont ide meg nem jön be semmi. Mi ugye kézzel lábbal küzdünk az ellen, hogy ide import lehetőség szerint minél kevesebb jöjjön be, viszont meg azt szeretnénk, hogyha mindent, ami nekünk itthon nem kell, mindent el tudnánk adni, nagyon klasszú, zökkenőmentesen a világban, lehetőleg persze minden nagyobb feldolgozottsági szinten.
Sziasztok, én Orosz Márton vagyok, a Portfolio heti podcastjének házigazdája. November végén rendezi a Portfolio csoport egyik legnagyobb konferenciáját, az Agrárszektor 2023-at. A magyar agráriumban legalább fél tucatnyi olyan jól meghatározható problémakör vagy feladatkör van, amiről érdemes beszélni, és amik szorosan összefüggenek egymással. Mit lehet tenni a hatalmas szárazság ellen? Miért vennék meg a magyar vásárlók az esetenként drágább hazai élelmiszereket? Hova kerülnek az ágazatba érkező eurómilliárdok? Erről is kérdezem mai vendégemet, Hazafi Lászlót, az Agrárszektor konferencia 2023 programigazgatóját, agrárújságírót. Szia Laci, köszöntelek itt a stúdióban.
Szia, sziasztok.
Egy kicsit meséljünk ennek a rendezvénynek a hátteréről, szerintem a hallgatóink nem feltétlenül vannak ezzel tisztában, hogy ez az Agrárszektor konferencia, ami egyébként november 29-én és 30-án lesz Siófokon, ez a Portfolio csoport egyik legnagyobb rendezvénye, sőt talán a legnagyobb, talán egy fesztiválnak is mondhatnánk. Laci, egy kicsit légy szíves, mesélj róla, és aztán majd belevágunk konkrétabban is a témákba.
Igen, tehát azt ki lehet jelenteni, hogy az Agrárszektor konferencia idén a Portfolio csoport legnagyobb konferenciájává vált. Több mint 10 éves múltra tekint vissza ez a konferencia, amelyet minden évben Siófokon rendez meg a Portfolio csoport. Talán igen, a fesztivál jelleget is ki lehet emelni olyan értelemben, hogy tényleg felvonultatja a konferencia a magyar agrárium, agrárgazdaság színejavát. Bizonyos értelemben lehet azt mondani, hogy nincsen még egy ilyen konferencia Magyarországon. Tehát vannak nagy konferenciák, kiállítással egybekötött konferenciák, de olyan konferencia, amely ennyire széles palettában tűzni napirendre, programjára az agrárügyeket, a legfontosabb agrárkérdéseket, ilyen Magyarországon nem létezik. Ki lehet emelni azt is, hogy mivel kétnapos, ez a rendezvény lehetőséget nyújt sokkal szélesebb körben a szakmai kapcsolatépítésre. És nem számoltam ugyan össze, de legalább 1500 perces tartalmi szakmai programot kínál a konferencia két napja az idén.
És hát ezt úgy képzeljék el a hallgatók, hogy megérkeznek Siófokra a vendégek szerda reggel 8-kor, és csütörtök délután 4-kor ér véget a program egyébként. Több teremben, hogyha én jól tudom, akkor 1000-nél több látogató lesz idén, és több száz előadó vagy panelbeszélgető. Tehát szerintem kevés olyan téma van, amire nem fogtok kitérni majd.
Pontosítani, hogy 150 körül lesz az előadóknak a száma, és hát úgy kell elképzelni a konferenciát, hogy részben plenáris, részben pedig párhuzamos szakmai szekcióban folyik a munka, és a témákat részben szakmai előadások, részben pedig szakmai kerekasztal beszélgetések formájában dolgozzuk fel.
Az jutott eszembe, hogy hogyan tudnánk mi nyilván itt 45 percben a magyar agrárium problémáit megoldani itt ebben a kb. 3x2 méteres stúdióban. És az jutott eszembe, hogy beírtam a ChatGPT-be, hogy mik a magyar agrárium legnagyobb problémái, és azt vettem észre, hogy amit a mesterséges intelligencia így kidobott nekünk témákra, azok tulajdonképpen így szerepelni fognak az Agrárszektor 2023 programján, hát nem véletlenül egyébként azt gondolom. Ezek úgy néznek ki, hogy a demográfiai problémák itt a magyar falvak elnéptelenedésére gondolt a rendszer, piaci kihívások, mármint hogy ingadoznak az árak és a termelőknek nehéz versenyképes áron értékesíteni a termékeiket, technológiai fejlődés és digitalizáció, hát ez is masszívan benne lesz a szakmai programban, fenntarthatóság, szintén az uniós szabályozás, óriási téma, a klímaváltozás és az infrastruktúrális hiányosságok. Itt ő a vízhálózatot dobta föl, mint hiányosság, az öntözési rendszerek hiányosságai. Nagyjából szerintem ezzel egyetérthetünk, nem? Hogy tényleg ez a 7-8 pont, ami sarkalatos.
Én még mindig elcsodálkozom azon, hogy a mesterséges intelligencia mire képes, de azt kell mondanom, hogy teljesen rendben van, mert olyan értelemben, hogy amiket most felsoroltál, azok valóban az egyik legnagyobb kihívási csomag vagy kihívási körnek számítanak a magyar agráriumban.
Mindegyik ilyen témára találtok szakembert vagy szakembereket, vagy vannak olyan meghatározó személyiségek a magyar agráriumban, akik ezekre a kérdésekre egyáltalán tudják a válaszokat?
Persze. Tehát a magyar agrárium szakembergárdája és a szakembergárda felkészültsége az teljesen rendben van. Az meg, hogy mennyire könnyű vagy nehéz összeállítani ezt a tematikát, és azt kell mondanom, hogy könnyű olyan értelemben, hogy ezek egész jól megfogalmazható, megfog felfogható és sajnos nagyon releváns problémák, amelyek a magyar agrárium mindennapjaiban jelen vannak, és hát így teljesen jól megfoghatóak, körülhatárolhatóak. És hát pontosan ezért van az, hogy a konferencián ezeket kiemelt módon reflektorfény behelyezés szerűen szerepeltetjük.
Hogyha neked kellene választanod mondjuk egy problémát, akkor mi a legnagyobb téma most a magyar agráriumban, amire választ várnak a gazdák, a termelők?
Úgy érdemes föltenni a kérdést, hogy melyik az a jelentős probléma, amellyel még nem igazán szembesültek az agrárpiaci szereplők, vagyis inkább úgy mondanám, hogy szembesültek, de mégsem tudatosodott még kellőképpen bennük, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell, ezt meg kell oldani, mert hogyha ez nem történik meg, akkor hosszú távon a teljes termelésük, piaci szereplésük is veszélybe kerülhet, és ez pedig a fenntarthatósági környezetvédelmi téma, pontosabban ennek a témának az a része, ami a mezőgazdaságra esik. Egyelőre úgy tűnik, hogy hiába esik erről egyre több szó. Elsősorban a mezőgazdasági termelői rétegben és azon belül is a kisebb gazdálkodó körében ennek a problémának a súlyossága még nem kellőképpen tudatosult. Ezért is van, hogy a konferencián is, hát nagy szavakat nem nagyon szeretnék használni, hogy ez ilyen küldetés tudat nálunk, de valóban úgy kezeljük, hogy megpróbáljuk ezt a kérdést, ezt a témát minél több helyen szerepelt és minél több információt közölni ezzel kapcsolatban.
Pedig hát én azt láttam mondjuk a tavalyi évben, hogy ez egy rendkívül aszályos év volt, 2022, és több helyen forgattunk agrárcégeknél a kollégáimmal, és mindenhol mutatták, szerte Magyarországon egyébként, főleg persze az Alföldön mutatták azt, hogy borzasztó nagy probléma, icipicik a kukoricacsövek például, és alig van rajtuk szem, hatalmas a szárazság, ami rendkívül megnehezíti a termelők dolgát. Nem látják még mindig egyébként? Nem tapasztalják így a saját életükben, ezt gondolod?
Természetesen, de amikor jönnek az úgymond bő esztendők, akkor ezek általában, ha nem is teljesen, de bizonyos mértékben feledésbe merülnek. Nem véletlen egyébként, ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, hogy jelentős öntözésfejlesztési vagy vízgazdálkodási programok, vagy azoknak az ötlete mindig azokban az időszakban merült föl, amikor vízhiányos évekről beszélhettünk, vagy vízhiányos éveket élt meg a mezőgazdaság. És amikor jobb időszakok jöttek, amikor ez a probléma nem volt eklatáns, nem volt az első számú helyen, akkor ezek a programok vagy elfelejtődtek, vagy csak részben hajtották végre őket, és az alapvető problémák azok így legalábbis összeállgatottak, gazdasági szinten nem oldottak meg. Továbbra is ez a probléma például a vízgazdálkodásban vagy az öntözésben, hogy még mindig ott állunk, hogy ezt a programot országos szinten, ahol természetesen lehet, végre kéne hajtani.
Kinek a feladata ez egyébként? Mondjuk a gazdáknak kellene hatékonyabban lobbizniuk érte, vagy effektív tevékenyen kellene tenniük érte, vagy mondjuk az agrárpolitikának kellene ezt megoldani például jogszabályalkotással. Kinek a dolga ez, hogy például az öntözést, ami tényleg egy fajsúlyos kérdés laikusként is azt gondolom megoldja?
Így van, tehát ez bonyolult és összetett kérdés, természetesen kell hozzá termelői szándék, tehát hogy valaki ezt meg akarja oldani, de természetesen termelői szempontból egy csomó objektív akadály merülhet föl, tehát nyilván vannak olyan területek vagy térségek az országban, ahol egyszerűen nincsen víz, nem lehet odavinni a táblákhoz, termő területekhez a vizet, ott nyilván ez az öntözési probléma, vagy annak a megoldása az meglehetősen nehéz. Az államnak kifejezetten nagy szerepe van ebben, természetesen egyrészt a jogszabályi környezetnek a megalkotásával vagy módosításával, tehát hogy ez könnyebbé váljon. A korábbi években rengeteg probléma merült fel azzal kapcsolatban, hogy ha valakik ezt meg akarták, ezeket a beruházásokat valósítani, akkor rengeteg bürokratikus akadályon kellett keresztül vergődni magukat, és sokszor emiatt adták föl sokan. És hát természetesen ne felejtsük el a támogatási oldalát ennek. Tehát ezek rendkívül költségigényes beruházások. Önerőből ezt a termelők jelentős része biztosan nem fogja tudni, sőt, eddig sem tudta megcsinálni. Tehát ehhez hozzá kell tenni a támogatási lábat is.
Oké, de azok a súlyos eurómilliárdok, amik érkeztek az elmúlt években a magyar agráriumba uniós támogatás címén, nem az ilyen fejlesztéseket kellett volna belőlük megvalósítani?
Hát az ilyen fejlesztéseket is. Természetesen óriási fejlesztési igény fogalmazódik meg a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Tehát azért ez is egy nagyon érdekes és összetett kérdés, hogy hiába beszélünk arról, hogy most sokkal több fejlesztési forrás áll mondjuk rendelkezésre ebben az új kapciklusban, ami ugyan késéssel az idei év elején kezdődött, és ugye 27-ig tart, tehát több fejlesztési forrás áll rendelkezésre, de a terület is, vagy a célok is összetettek, tehát nem arról van szó, hogy ebből csak mondjuk öntözésfejlesztést kéne megvalósítani, és ha így nézzük, akkor nem biztos, hogy annyira sok ez a forrás, természetesen még egyszer mondom, sokkal több, mint a korábbiakban volt, de megoszlik, és van hova tenni, vagy van hova kihelyezni.
Egy picit még visszatérve itt magához a klímaváltozáshoz, ez azt is jelenti szerinted, hogy hosszú távon átalakul az, hogy mit fognak termeszteni a magyar földeken, például az Alföldön? Mondok egy kicsit extrémebb példát, amit az elmúlt hetekben hallottam, voltam két hete egy Jammertal sajtótájékoztatón, ők egy elég nagy villányi borászat, és ott a birtok vezetője, tulajdonosa, ő azt mondta, hogy a villány például az egyik nagy nyertese a klímaváltozásnak, mert olyan viszonyok alakulnak ki, hogy sokkal jobb minőségű szőlőt tudnak termeszteni. Van olyan, amire jó hatással van a klímaváltozás Magyarországon?
Hát azt kell mondanom, megfordítva ezt, hogy inkább úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági üzemek jelentős része inkább vesztese a klímaváltozásnak. Pontosabban ezeknek a jelenségeknek, amik most érvényesülnek, és azt mondjuk, hogy klímaváltozás, főleg akkor, hogyha ezek tényleg még fokozódnak, és még markánsabbá válnak, és még nyilvánvalóbbá válnak. Ha ez az átlaghőmérséklet mezőgazdasági szempontból is jelentős növekedésével és a csapadék hiányos periódusoknak a fokozódásával vagy hosszabbá válásával társul, akkor azt kell mondanom, hogy a mezőgazdasági üzemek jelentős része ezt megszenvedi. Óriási a mi tapasztalataink szerint is az ezzel kapcsolatos bizonytalanság. Már ami azt illeti, hogy hosszú távon hogy fog majd kinézni a magyar mezőgazdaság, azon belül egy-egy üzemnek a helye hol lesz, és az az üzem, ami most mondjuk x hektáron termel növénykultúrákat, tehát van mondjuk egy adott vetésszerkezete, hogy ez hogy nézne ki pár évtized múlva. A probléma az, hogy ugye van Magyarországon 5 millió hektár mezőgazdasági terület, abból 4 millió hektár szántó, és ugye ezen a szántó területen hosszú idő alatt kialakult egyfajta vetésszerkezet, vannak nagy növények, a búza, a kukorica, a napraforgó, repce, és nem csak, hogy ráálltak a mezőgazdasági üzemek ezeknek a termelésére, hanem nem igazán van ezeknek ekkora méretben, tehát mondjuk milliós hektáros nagyságrendben, alternatívájuk úgy néz ki. Egészen más aspektusból is meg lehet közelíteni ezt a kérdést, mert akkor, hogyha azt mondjuk, hogy ezeket kiváltani nem lehet, és hát miért kéne, hiszen ezek perspektívikus, mert olyan értelemben piaci szempontból azért, ha mindent egybevetünk, perspektívikus növények. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor a kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket úgy termelni, hogy sokkal hatékonyabban állítsuk elő a végtermékeket, mármint a terményeket, hogy lehet ez versenyképesebb a mostanihoz képest. És ha így nézzük, ugyanez a helyzet, ugyanez az óriási bizonytalanság jellemzi a mezőgazdasági termelők nagy részét, főleg a kisebb gazdaságokat. És akkor, hogyha így nézzük, tehát így közelítünk a kérdéshez, akkor kiukadunk oda, amivel az elején kezdett, hogy a vidéki népesség megtartással, helyben tartásával mi lesz? Mert nyilván ez is egy összetett kérdés, de ebből a szempontból a mezőgazdaság, a mezőgazdasági tevékenység alapvető fontosságú. És hogyha ezen belül pedig az az alapvető fontosságú, hogy ha valakik ott vannak vidéken, és ezzel foglalkoznak, azt, amit csinálnak, nyereségesen tudják csinálni. De hogyha ez a nyereségesség ez nem tartható fenn, vagy pontosabban nem tartható fenn tartósan, akkor nyilván ezek alól a gazdaságok alól, a tulajdonosaik alól kicsúszik a talaj. A szószoros értelmében is egyébként, mert nyilván kénytelenek lesznek megválni a földjeiktől, és ha kénytelenek lesznek megválni a földjeiktől, akkor onnantól kezdve azért a vidéki megélhetésük jelentős mértékben veszélybe kerülhet. Vannak erre egyébként komoly agrárpolitikai törekvések, hogy ezt a jövedelmezőséget egyrészt megteremteni, ha megvan, akkor pedig stabilizálni vagy javítani lehessen. Egyébként is ezek a fejlesztési források még szintén előkerültek, és ugye nem definiáltuk, de ugye az az uniós kapon, tehát a közös agrárpolitikán belül a kettes pilléres vidékfejlesztési programból jönnek, pontosan ezt a célt szolgálnák. És ugye azért azt itt még azért jegyezzük meg, hogy ez azért is érdekes, most vagy jelentős ez a VP, tehát a vidékfejlesztési program, és azért van benne több pénz, mert azt el kell ismerni, hogy az uniós forrásokat a nemzeti költségvetésekből a nemzeti kormányok kiegészíthetik, és ugye Magyarország erre a ciklusra vonatkozóan a korábbi alacsony önrészvállalást fölemelte a maximumra, 80%-ra, és ezért van az, hogy most ezekre a fejlesztési ügyekre sokkal több pénz áll mondjuk rendelkezésre a korábbiakhoz képest. Egy másik kérdés, hogy egyébként mennyi kellene, most nem menjünk bele, de valóban a korábbiakhoz képest több, és hát ezért lehet az talán reálisabb cél, hogy ezeket a fejlesztési lyukakat, amik a korábbi évtizedekben fölhalmozódtak, legalább részben be lehessen tömködni, javítani a jövedelmezőséget, és így akkor talán a vidéki életminőséget és a vidéken maradás lehetőségét javítani lehessen.
És hogy kell azt elképzelni egyébként, hogy ezeket a támogatásokat, ezeket mire költik egyébként a gazdák, vagy a mezőgazdaságban dolgozó cégek? Milyen típusú fejlesztésekre mennek el? Hogy kell ezt elképzelni? Milyen üzemeket fejlesztenek belőle például, vagy tárolókat, vagy feldolgozói kapacitást? Mikre mennek el ezek a pénzek?
Két nagy nagy csoportja van ezeknek az uniós pénzeknek. Ugye az előbb mondtam már egy kettes pillért, az a vidékfejlesztés, és van egy egyes pillér, az pedig közvetlen támogatásoknak nevezik, de azokon belül a területalapú támogatások teszik ki a legnagyobb részarányt. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy hektárra vetítve kapnak a gazdálkodók meghatározott összeget, euró összeget, és nyilván a forint árfolyamtól függően hektárra vetített forint összeget minden évben. Ez egy nagyon nagy szelete az uniós pénzeknek, de nem fejlesztési forrás, hanem ez kvázi normatív forrás, de most már ez se lehet egyértelműen kijelenteni. Annyit kell erről tudni, hogy a korábbi években ezt a területalapú hektárra vetített területalapú forrást alapvetően normatív alapon kapták meg a gazdálkodók. Most már főleg ettől az évtől kezdve vannak olyan elemei, amit önkéntes alapon kvázi pályázatos formában lehet megnyerni. Tehát nem kapnak meg most már a termelők mindent automatikusan, mint a korábbi években, amit a területalapú támogatásokat illeti. Ha teljesítik az ezzel kapcsolatos feltételeket, akkor megkapják, és a gazdaság bevételei közé sorolódik. A másik, amit te mondasz, hogy a vidékfejlesztési forrás, ott is vannak egyébként normatív támogatások, de a fejlesztések ebből a szempontból lényegesek, ezek pályázatos pénzek, tehát az Agrárminisztérium pályázatokat ír ki, különböző témakörökben arra lehet jelentkezni, és akkor utána elbírálják a pályázatokat, és a pályázati eredmények függvényében ítélik oda a támogatásokat, vagy például, ha túl sok a támogatás, és nem lehet kiegészíteni az alapforrást, akkor arányos visszaosztásokat alkalmaznak, ez is részletkérdés. Az, hogy milyen területekre, hát igen, tehát van a mezőgazdaság, nyilván egy csomag, és azon belül így van például az üzemfejlesztés, az állattartó telepek fejlesztése, az öntözés nyilván itt van, a precíziós gazdálkodás ami, és digitalizáció, ami most már kiemelt fejlesztési terület lett, de van egy külön csomag a kisüzemek támogatására, szóval elég sok területre osztik el a pénz, de amiről eddig nem beszéltünk, és most ez hangsúlyosabb lett ebben az új kapidőszakban, az élelmiszeripar fejlesztése. Ugye egy dolog az, hogy a mezőgazdasági terményeket előállítjuk, de a legcélra vezetőbb az, hogyha ezeket nem nyersanyagként értékesítjük, vagy akár exportáljuk, tehát ugye főleg az exportpiacok ebből a szempontból a lényegesek, hanem feldolgozott formában. Ehhez pedig a feldolgozóipart fejleszteni kell, hiszen ott is elég nagy volt az elmúlt évtizedekben felhalmozott lemaradás, és a fejlesztéseknek megint csak a célja, vagy az eredője az kell, hogy legyen, hogy a feldolgozóipar hatékonysága és versenyképessége úgy javuljon, hogy abban a versenyben, ami egyre inkább fokozódik, nem csak itthon, tehát egyébként a belpiacokat is védeni kell folyamatosan az importtermékek ellen, tehát hogy ne szorítsák ki a magyarországi előállítású termékeket, hanem a külpiacokon, ahol talán még sokkal kérezettebb a verseny. Tehát van egy nagy csomag az élelmiszeripar fejlesztésére is.
Persze, csak bennem felmerül a kérdés, hogy vajon a fogyasztó akkor mit fog választani, az ugyanannyiba kerülő, vagy kicsit kevesebbe kerülő olasz tésztát, vagy a kicsit drágább magyar tésztát. Most egy ilyen időszakban, amikor extrém magas az infláció, és azért tudjuk, hogy a magyarok jóval kevesebbet költenek, akár élelmiszerre is, és nehezebben tudnak vásárolni, és nehezebben telnek meg a bevásárlókosarak, akkor vajon most egy olyan időszak van, amikor érdemes ezekbe investálni, és persze kérdés, hogy hosszú távon mi lesz itt a megoldás.
Különböző felmérések szerint a magyar vásárlók tudatossága olyan értelemben, hogy nézik-e, hogy az a termék, amit eléjük kerül a polcokon, honnan származik, magyarországi előállítású-e vagy nem. Tehát, hogy ez növekszik, de valóban, amit most feszegetsz, az teljesen egyértelmű, főleg a mai helyzetben, hogy az ár továbbra is azért az első helyen áll, vagy nagyon meghatározó abból a szempontból, hogy valaki milyen terméket választ. Amit megint csak feszegetsz ezzel a kérdéssel, az nagyon fontos. Tehát és ez megint csak igazából nincsenek meg erre a válaszok, hogy kisüzemi szinten mennyire lehet egy mezőgazdasági termelő, vagy egy kisebb élelmiszerfeldolgozó versenyképes a magyar piacon, ugye itt exportról nem igazán beszéltünk, de egyáltalán a magyar piacon, és ezeknek a termékeknek hol lehet a szerepe? Egyértelmű, hogy ha csak ezt nézzük, ezek vereséget szenvednek egy nagy multi által előállított termékkel szemben, ha az bejön a magyar piacra. Tehát ha csak ezt nézzük, egyszerűnek tűnik a meccs, de mégis az van, hogy regionális szinten, tehát hogyha, mert most azt mondod, hogy bemegy valaki mondjuk egy nagy, nem mondjuk nevet, nagy élelmiszerlánc egyik áruházába, ott talál egy X termékválasztékot, de aki nem megy oda be, hanem mondjuk máshol, más csatornákon vásárol, vagy nem éri el, vagy éppen piacozni szeret, kijár a helyi piacokra, akkor ugye az a kérdés merül föl, hogy ilyen kisebb, tehát regionális szinten, a regionális termelésnek, és amelyik olyan igénnyel lép fel, hogy azon a régióban találja meg a piacait, van-e létjogosultsága. És akkor már mindjárt kicsit bonyolultabb a kérdés, és nyilván, ha még azt is figyelembe veszük, hogy a tradíciók, meg vásárlói kör, aminek nem feltétlenül kell nagyon nagynak lenni ahhoz, hogy valaki normálisan meg tudjon élni, nyilván bizonyos keretek között. Tehát, hogy ez összetettebb a kérdés, és valószínűleg az a válasz, hogy így regionális helyi értelemben viszont ez a szélesebb termékválaszték és a kisüzemek által, kistermelők által előállított termékválasztéknak van létjogosultsága. Inkább itt ez az a probléma, hogy összélelmiszer piaci szinten van jelentősége annak, hogy be tud-e jönni az import, milyen áron tud bejönni, és ez ellen lehet-e védekezni, mert nyilván legalábbis az uniós tagországok viszonylatában nyitott piacként működünk, és hát nyilván bejöhetnek a termékek, ha egyébként árban versenyképesek. És ugye sokszor az a baj, főleg az elsődleges alapanyag feldolgozású termékeknél, hogy sokszor a nagy nyugati multik vagy multi cégek, élelmiszeripari cégek készlet kisöpréseket hajtanak végre. És akkor nyilván bevállalnak egy-egy adott mennyiségre, készletre veszteséget is annak érdekében, hogy a raktárak kiürüljenek, a további termelésnek alapot teremtsenek, és azok persze, ezek a termék akkor olcsón jelhetnek meg a magyar piacon. És oké, hogy ez egyszeri alkalom, vagy mondjuk egy időszakra szól, csak közben letörhetik olyan értelemben az árakat, a magyar előállítású termékek árait, amik nagyon komoly veszteségeket okozhatnak a hazai cégeknek, amelyeket viszont nem biztos, hogy minden cég csak úgy könnyedén el tud viselni. Visszatérve a kérdésedre, hogy a fogyasztóknak mi a jó? Természetesen a fogyasztónak az a jó, hogyha minden jobb minőséget minél olcsóbban kapnak meg. Erre meg azt szokták mondani, hogy rendben van, hogyha mondjuk egy adott időszakban az import nyer, tönkreteszi, vagy legalábbis nagyon ellehetetleníti, legyengíti a magyarországi cégeket. Egy másik időszakban, amikor esetleg meg áruhiány lép föl, akár világ, akár európai szinten, és ugye az önellátás szempontjából lényeges lenne, hogy a magyar élelmiszergazdaság vagy élelmiszeripar meg tudja termelni azt az árumennyiséget, amennyi kell biztonságosan a magyar vásárlók vagy fogyasztók ellátásához, és ha az akkor pont amiatt már nem létezik, mert mondjuk egy irreális vagy egészségtelen importversenyben a magyar cégek legyengültek, vagy egy részük esetleg tönkre is ment, akkor bizony adott szituációkban a magyar belső élelmiszer ellátás biztonsága is veszélybe kerülhet. És ugye ezért szokták ezt most már mondani, és most gyakorlatilag a politikai szinten is megjelent ez, hogy az élelmiszer ellátás, az élelmiszer lánc az egy nemzet stratégiai, sőt biztonsági kérdés, mert az élelmiszergazdasági folyamatok is rendkívül bonyolultá, és sokszor tényleg előre nem láthatóká és kiszámíthatatlanokká váltak a világban. Ezért nagyon fontos, hogy egy ország a belső élelmiszer ellátását nem csak rövid, hanem hosszú távon is maximális mértékben stabilizálni tudja. És ebbe viszont nem fér bele ez a, én azt mondom, hogy egészségtelen importverseny. Tehát ami már a realitások talaján mozgó versenynél is nagyobb, vagy rosszabb, attól függ, hogy honnan nézzük, ez nem fér bele. Ugye ez ellen védekezni kellene. Csak abban a helyzetben, amikor a magyar élelmiszer kereskedelem jelentős része nincsen magyar tulajdonban, meglehetősen nehéz.
De akkor mondjuk, hogyha jól értem a szavaidat, akkor a támogatási politikából, vagy a kormányzati agrárpolitikából az következne, hogy fokozatosan egyre több magyar élelmiszerterméket találjunk a boltok polcain, legyen az diszkont vagy hipermarket, és azt lássuk egyébként, hogyha bemegyünk, hogy mondjuk a gyümölcslevek, a hústermékek, a tejtermékek, és még sorolhatnám, a tésztafélék, azok magyar gyárakban készültek, magyar alapanyagokból. Ez azt is feltételezni, hogy nem baj, hogyha egy kicsivel többe kerül, de a magyar vásárló szívesebben meg fogja majd venni egyszer talán a magyar termékeket. Értem, hogy ez célkitűzés, de vajon ez egy egészséges célkitűzés?
Én szerintem egészséges célkitűzés, de természetesen a megvalósítás, vagy ennek a részaránynak a folyamatos növelése, az is egy bonyolult, nagyon összetett kérdés, hiszen abba gondolj bele, hogy a magyar agrárgazdaság elődjei közé tartozik az, hogy sokkal több terméket tud előállítani, mint amennyire nekünk elvileg szükségünk lenne. Ez mit feltételez? Tehát, hogyha mi azt akarjuk, hogy a teljesítmény növekedjen, és mondjuk meg tudjuk azért a belső piacainkat jelentős mértékben őrizni, ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, ahhoz exportálni kell. Tehát, ha az exportpiacokat nem tudjuk fejleszteni, akkor megint csak nincs miről igazából beszélni, mert idő után megreked ez egész folyamat. Azt is nehéz elképzelni, hogy mi exportálunk, viszont ide meg nem jön be semmi. Mi ugye kézzel lábbal küzdünk az ellen, hogy ide import lehetőség szerint minél kevesebb kevesebb jöjjön be, viszont meg azt szeretnénk, hogyha mindent, ami nekünk itthon nem kell, mindent el tudnánk adni, nagyon klasszul, zökkenőmentesen a világban, lehetőleg persze minden nagyon feldolgozottsági szinten. Tehát ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy akkor itt hol alakulhat ki az egészséges egyensúly, ami mind a két követelménynek, vagy számunkra kritériumnak megfelel. Ráadásul ugye tegyük hozzá, hogy bizonyos alapanyagokat vagy termékeket nem tudunk előállítani a magyar mezőgazdaságban, tehát ugye az, ami élelmiszerként, még ilyen jellegű élelmiszerként bejön, arra persze szükség van, ha egyébként van rá vásárlóigény, de hát tudjuk azt, hogy a déli gyümölcsökre, nem tudom, kávé, kakaó, azok eleve nyilván csak importból szerezhetők be. De például itt van a szója, mezőgazdaság által előállított alapanyag, be kell hoznunk a takarmányozáshoz jelentős mértékben, mind, szinte mind GMO-s szója. Ugye nálunk van egy GMO ellenes megítélés a politikában is, meg egyébként a közvéleményben is, és hát indokolt lenne a magyar szójatermelést növelni, ami egyébként további kérdéseket vet föl, mert nem lehet bárhol termelni, bármilyen területen, bármilyen mikroklimatikus körülmények között, de például érdemes lenne növelni a szójaterületnek a mértékét, hogy az importot vissza lehessen szorítani. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés. Nem tudok másra visszatérni, hogy alapvetően a belső magas színvonalú biztonságos élelmiszer előállítás kell prioritásként kezelni.
Igen, azt mondjuk el a hallgatóinak, hogy a szója az nem pusztán annyi, mennyit a reggeli szójaitalban megiszunk, vagy mondjuk a vegánok a szójafasírtban megkapnak, hanem ez egy takarmány anyag is egyébként.
Hát alapvetően.
Az adás hamarosan folytatódik, egyebek mellett szó lesz még arról, hogy a magyar gazdák hogyan állnak a precíziós gazdálkodáshoz, illetve hogy pontosan milyen program várható november 29-én és 30-án az Agrárszektor konferencián. Most egy rövid szünet, de hamarosan jövünk vissza. Emlékszem itt a korábbi agrárszektor konferenciákról, hogy nagyon komolyan megjelentek ott mondjuk kiállítóként olyan gyártók, forgalmazók, akik mondjuk nagyon menő traktorokat és munkagépeket forgalmaztak, és ott meg lehetett őket nézni, be lehetett ülni, vagy mondjuk olyan drónokat forgalmaznak, amik kimondottan az agráriumban működnek. Az, hogy a precíziós gazdálkodás évek óta itt van velünk a köztudatban, és tudjuk azt, hogy az agrárium egy elképesztően gyorsan digitalizálódó iparág és ágazat, az mennyire van a magyar köztudatban is benne egyébként. Jól feltételezem-e azt, hogy a fiatal gazdák már nagyon képben vannak, nagyon vágják ezeket a technológiákat, és mindent digitalizálnak, és online működik sok minden náluk, vagy itt azért van egy lemaradásunk mondjuk Nyugat-Európával szemben?
Összességében a lemaradás továbbra is jelentős, de az is igaz, amit mondtál, hogy a fiatal gazdák erre maximálisan nyitottak, és azok, akikkel beszélgetünk, azok lehetőségeikhez képest egyre inkább megpróbálják ezeket a gyakorlatban is alkalmazni. De azért azt hozzá kell tenni, hogy ez nem olcsó beruházások ezek, főleg kisebb üzemi szinten nagyon-nagyon komoly problémák merülhetnek föl a precíziós gazdálkodás alkalmazásával kapcsolatban. És itt sajnos akár tetszik, akár nem, de ezt ki kell jelenteni, hogy az idősebb generáció nehézkesebb ebből a szempontból. És miután a generációváltás is elég nehézkes Magyarországon, tehát ez a probléma továbbra is fönn fog maradni, és azt kell mondani, hogy az üzemek jelentős része nem, vagy csak részben alkalmazza a precíziós gazdálkodással kapcsolatos eszközöket vagy technológiákat. Miközben, és ez a durva, hogy amikor még gyakorlatilag sokan átsevették igazából, ezt már megjelenik a robotizáció a világban. A mezőgazdaságban is, és hát nyilván az élelmiszeriparban is. Tehát, hogy ez nem is tudom, hogy kell mondani, hogy ez összeére, egyik előzi a másikat, miközben mondom, mi még az egyiket próbálnánk csak utolérni, de már valami más megelőzte azt az egyiket. És hogyha azt veszük, hogy jó pár évvel ezelőtt, még hogyha valaki azt mondta, hogy drón, hát nem tudom, sokan nem tudták, hogy miről van szó. És most már, ahogy mondtad, valóban így van, hogy a mezőgazdaságban szinte bárhol elvileg lehetne alkalmazni drónokat. Ugye alapvetően arról van szó, hogy inkább egyelőre felvételezés, tehát adatgyűjtési célra, de valóban arról van szó, hogy egyre inkább elhárulnak a permetezéssel szembeni akadályok is. Ez, amit feszegetsz, ez a technikai fejlődés, ez a gyors, egyre gyorsuló technikai fejlődés a mezőgazdaságban is teljes mértékben jelen van, a magyar mezőgazdaságban is itt van, de nehezen tudjuk követni, én úgy látom. A VP-n, tehát a vidékfejlesztési programon belül ez prioritás, tehát a precíziós gazdálkodás, digitalizáció elterjedésének a gyorsítása, ez prioritás, és erre ezután is várhatók pályázati kiírások.
Te látsz olyan területet egyébként a magyar agrárium egészében, ahol ez a digitalizáció ez jól áll egyébként?
Egyes gazdaságok egyre inkább alkalmazzák ezt. Tehát ahhoz, hogy valaki versenyképesebb, meg hatékonyabb legyen, nagyon fontos az, hogy minél pontosabb, és naprakészebb információi legyenek, akár növénytermelő, akár állattenyésztő. Ha növénytermelő, akkor nyilván az adott növénykultúráinak a vegetációs állapotáról, vagy éppen a növényvédelmi kockázatairól. Ha állattenyésztő, akkor meg az állatainak a napi kondíciójáról, gyarapodásáról, stb. Stb. Hogyha ezeket az információkat megszerzi, naprakészen van ezeknek a birtokában, akkor a beavatkozásokat egyrészt döntési helyzetbe kerül, és az adott beavatkozásokat célszerűbben és pontosabban tudja megtenni. Ha mondjuk valaki drónt permetezésre használ, lehet, hogy nem kell egy egész táblát permetezni egy adott károsító vagy kórokozó ellen, mert csak bizonyos foltokat kell kezelni. Most mondtam valamit, tehát inkább ezt így kell érteni. Vannak, akik már ezeket alkalmazzák, nyilván, ahogy említettem, a termelők többsége vagy jelentős része, és főleg a kisebbek nem.
Hát az a jó hírem lesz, hogy itt az elmúlt bőfél órában megoldottuk szerintem az összes problémát, amit a ChatGPT felvetett számukra.
Amit meg nem oldottunk meg, remélhetőleg az agrárszektor konferencián kérdések formájában előjönnek, és ott megfelelő információkat tudunk ezzel kapcsolatban adni.
Azt mondjuk el egyébként akkor, hogy november 29 és 30, Siófok, vannak még jegyek egyébként? Elérhető még néhány jegy?
Vannak még azért jegyek, de nagyon nagy az érdeklődés a konferencia iránt.
És természetesen a portfolio.hu per rendezvények oldalon minden infót megtalálnak a hallgatóink. Még azt mondom meg, légy szíves, hogy van olyan előadás, panelbeszélgetés, amit te kimondottan vársz, és szerinted a legizgalmasabb lesz.
Hát ez jó kérdés, mert mindegyik témát valamilyen szempontból a sajátomnak tekintem, tehát ezeknek az összeállításában jelentős mértékben részt veszek. Nyilván nagyon lényeges lesz és érdekes lesz, hogy a gabonahelyzettel kapcsolatban a konferencia résztvevői kapnak-e releváns információkat, ez az egyik legnagyobb probléma adhok, vagy akut probléma a mezőgazdaságban, hogy a gabonárak hogyan fognak alakulni, és ott olyan a konferencián olyan szakértők lesznek jelen, akik remélhetőleg tudnak prognózist adni a következő időszakra is. A közös agrárpolitikával és a vidékfejlesztési pályázatokkal részletesen fogunk foglalkozni, ha már így kérdezel rá. Tehát ugye azt kell tudni, hogy most fognak megjelenni azok a feltételek a vidékfejlesztési programon belül, amik megalapozzák az újabb pályázatok kiírását. Tehát a konferencia lesz az első olyan jelentősebb nyilvános fórum, ahol ezekkel az új feltételekkel és kiírásokkal kapcsolatban részletesebb információkhoz lehet jutni. Általában pedig a kappal kapcsolatban ez az első év volt a tanulói év, az első év tapasztalatait próbáljuk összegezni, illetve azt próbáljuk összefoglalni. Jövő évre és a következő időszakra vonatkozóan várhatóan lesznek-e, és ha igen, milyen változtatások. Megjelenik önálló témaként a konferencián a fenntarthatóság, pontosan ami azok miatt, az okok miatt, amikről már beszéltünk, tehát ez most jelenik meg először tematikus módon, és hát természetesen rengeteg más téma van, még kiemelném talán az input piaci trendeket, termeléshez szükséges inputanyagok beszerzésével kapcsolatban a termelők milyen piaci folyamatokra számíthatnak. Ezt megpróbáljuk a műtrágyázásnál, a vetőmag piacon és a növényvédőszer piacon is elemezni. De ha az állattenyésztőkről kérdezel, akkor természetesen külön kerekasztal és szekció foglalkozik a takarmányozási kérdésekkel, sőt most már külön témaként kiemeljük a rovarfehérjék takarmányozási hasznosítását, jelentőségét. Kerekasztal beszélgetést szervezünk a tejágazattal kapcsolatos problémáknak az összegzésére és kitörési, kilábalási lehetőségeknek a felvázolására. Még sorolhatnám egyébként a témákat, de én is azt javaslom, hogy aki közelebbről érdeklődik a konferencia iránt, akkor a portfolio.hu honlapján keresztül a rendezvények menüpontban eléri a részletes programot.
És hát várunk mindenkit Siófokon, akkor november végén. Köszönjük szépen, és köszönöm, Laci, hogy bejöttél hozzánk. Ez volt a Portfolio heti podcastje. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára minden olyan felületen, ahol podcastet hallgatsz. Új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszonthallásra!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.